Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Rizs bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte a Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az indiai származású Margarita Valappila nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco sportközpontban. Műsorunkban egy 2016-ban készített interjúnkat hallják Margarita nővérrel. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. az indiai származású Margarita Valappila nővér tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon 2016-ban, 18-ban és 2026-ban is. Margarita Valappila nővér a Szent József nővérek kongregációjának tagja. Most vele beszélgetünk. A tolmács Gáspár Klára. Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
Ich stehe morgens,
4:35-kor kell,
und gehe zu Jesus,
és megyek Jézushoz.
Bei Jesus ist bei uns allerheiligste.
Nálunk Szent ki van téve az Úr, oltári szentségben.
24 Stunde durch.
24 órás az egész napos szentségi imádás van a házunkban.
Und ich bete allererst.
Legelőször csendben ülök Jézusnál.
Die erste halbe Stunde höre zu, was der.
Első fél órában csendben vagyok és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
Dann beginne ich mein privates.
Aztán elkezdem a személyes imámat, a magánimámat.
Erste Gebet ist, dass ich alles in.
Az első dolgom az, hogy mindent eléviszek, amit aznap teszek, amit bennem van gondolatokat.
Ich bitte Schutz und Segen.
És kérem az ő védelmét és az ő áldását.
Ich sage, besiegle mich.
Azt mondom neki, hogy vért tesz fel engem a te drága szent véreddel.
Beschütze mich.
Védelmezz engem.
Halte fern alles, was böses.
Tartsd távol tőlem minden gonoszat.
Böse Mächte haben keine Rechte.
A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs felettem.
Nur zu dir, Jesus.
Mert csak te hozzád tartozom, Jézus.
Ich bete auch zum Erzengel Michael Gebet.
Imádkozom Szent Mihály Arkangyalhoz.
Und ich bete dann.
Elimádkozom a kötelező kolostori imáimat.
Klösszeliche Gebete, unser Pflichtgebet.
A nővértársammal együtt imádkozunk, nővértársakkal.
Und wir machen ein Lobpreis gemeinsam.
Együtt dicsőítünk.
Unser Gebetsgeht bis
8-ig imádkozunk.
Und wir haben unsere Brevia.
Megvan a breviárumunk is.
Und wir beten ein Rosenkranz.
Mi is akkor rózsafűzért imádkozunk közbejáró imával.
Erste Gesetz ist für uns selbst.
Az első tizedet magunkért, védelemért.
Zweite Gesetz ist ein
a második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért. A negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket.
A puszi
gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom.
A
következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért, azokért, akik még a tisztító tűzben vannak, azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni, azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra, a bűnösök megtéréséért imádkozunk.
So ist unser Rosenkranz Gebet, erste Rosenkranz.
Ez az első rózsafűzér volt.
Wir beten ganzen Tag durch vier Rosenkranz.
És ha lehetőségünk van rá, akkor minden négy rózsafűzért elimádkozunk a nap folyamán.
Auch Barmherzigkeits Rosenkranz.
És ezen kívül persze mondjuk az irgalmasság rózsafűzért is.
Ja, so ist unser
Ilyen az imánk.
És a Szent Misét mikor ünneplik, reggel vagy este?
Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent Misén. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk Szent Misére. Van két plébánia a templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent Misé nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
Ganz gleich wo das ist, fahre mit Auto hin und da hol mir Kraft.
És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
Reggel, igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt letekülnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ő ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra,
édesanyjával,
és akkor megtapasztaltam, hogy erő van a dicsőítő imában.
Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni.
És
ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
És említette az, hogy betegekhez is jár haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
Hát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy már ugye nem, ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, ezt el tudom mondani a saját vérszerinti testvérem, ez kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
Jézus az, aki gyógyít tulajdonképpen az embereken keresztül, akik ilyen karizmát kapnak, hogy a nővér milyen karizmákat kapott meg, és ő ezeket hogyan tudja használni.
Tehát soha nem imádkoztam azért, hogy ő kapja karizmát.
Hát,
hogy ugye annak meg, hogy milyen a helyzet, és hogy sok karizmája van a nővérnek, sok karizmát kaptam, azt mondja, hogy attól, hogy amit a helyzet megkíván, Jézus cselekszik, tehát ő teszi. Tehát, hogy nagyon tudatos, hogy érezhetjük Jézusnak a jelenlétét ezekben a helyzetekben. Amikor a betegekért imádkozunk, nagyon sok gyógyulást megtapasztalok, és minden alkalommal ez hatalmas csoda számomra, hogy mi mindent megtesz az Úr, hogy ő teszi. Ez egy idegen asszony, én imádkoztam. Medjugorjeban a szálláson. Olyan idegfájdalmai voltak, hogy több mint 8 évig nem tudott járni. Imádkoztunk érte. Elnyugodott Szentlélekben. És ezt csak azt mondtam. Jézus meggyógyít téged. Állj föl, tudsz járni. És fölkelt. És elkezdett rohangálni. Fájdalom nélkül. Elkezdtek folyni a könnyeim. Hogy az Úr cselekszik. Csak szólítottuk Jézust. És ő válaszolt.
Az eddigi előadásai közül a nővérnek nekem a legjobban a megbocsátásról szóló előadása tetszett. Mit tudna azoknak tanácsolni, akik nem tudnak megbocsájtani másoknak?
Hogy nagyon nehéz tanácsot adni, hát a legfontosabb, hogyha mi magunkkal, a belsőkben, békességben akarunk élni saját magunkkal, akkor meg kell bocsátanunk. Hát minden nap elmondjuk a mi atyánkot, azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, amiként mi is megbocsátunk másoknak. És hogyha én nem bocsátok meg, akkor hogy tudná Isten az én bűneimet nekem megbocsátani? A Szentírásban az elejétől végig, ha olvasok, akkor mindig szó van a megbocsátásról. Például József a testvéreinek megbocsátott. Nagyon, nagyon jó példa, hogy tanuljunk belőle. Ha a családban nincs megbocsátás, akkor nincs béke. Miért van ma ilyen sok válás? Ennek a gyökere abban, hogy az emberek a kiengeszeretlenség állapotában vannak. Erről van szó.
És végül a nővér milyennek lát minket, itt magyarokat, vagy akik most itt vagyunk Füzérradványon.
Nagyon sok emberrel együtt érzek, tehát szenvedek velük. Valamilyen módon nagyon sok a sebzett ember közöttük. akik saját maguk is tehetetlenek. Talán sok mindent elkövettek az életük során, de ha imádkoznak, és valóban Jézus Krisztusban hisznek, és megfogják szorosan Jézusnak a kezét, és nagy bizalommal vannak, mert a Szentírásban 365-szor olvashatjuk, hogy ne félj, veled vagyok, melletted vagyok. Ha elkezdünk Jézussal élni, akkor az életünk sokkal könnyebbé válik. Ezeket az embereket holnap látni fogja, és holnap máshogy fognak kinézni, mint amikor jöttek tegnap reggel. Ez egy bizonyítéka lesz annak, hogy Jézus ma is itt él közöttünk.
A 2016-ban tartott Füzérradványi lelki gyakorlat mottója a következő volt. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Margarita Valappila nővér lelki gyakorlatos beszédeiből hallanak részleteket.
Also, einer von den Jungen lag an die Seite Jesu. Es war der...
Egyik Jézusnak az oldalából, ő volt az, akit Jézus szeretett. János 13:23. Tehát a tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus az egészen közel foglalt helyet. Ki lehetett ez? Johannes. János. De nem csak János, hanem mi is lehetünk ezek a tanítványok. Tehát mi is oda majolhatunk, oda, szinte oda az ölébe fekhetünk Jézusnak, egészen intenzíven, és minden szót, amit ő mond, meghallgathatunk, és így módon jelen lehetünk most Jézus előtt. És akkor néhányan, amikor rám néztek, akkor lehet, hogy arra gondoltok, hogy én is lehetek ez a szeretett tanítvány, mindannyian. Nem hagyott el bennünket. Ki az, aki elfutott Jézustól, kifut el Jézustól. Tehát Jézus soha nem hagy el, mindig én hagyom el Jézust. Gyakran ott hagyjuk az Urat. Amikor megbetegszünk, akkor nagyon gyorsan visszarohanunk hozzá. Ha vannak gondjaink, akkor Jézushoz rohanunk. Sokan vagyunk, akik itt vagyunk, most sok minden van problémája. Talán betegek vagyunk, azért vagyunk itt. És akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy betegek vagytok. Egyetlen dolog marad csak a végén, az a lelkünk örökké fog élni. Az emberek sernok döntik el, hogy hova akarnak majd menni a halálok után. Van esélyünk, hogy válasszunk. Az Úr szeret bennünket, Jézus szeret bennünk, mindannyiunkat szeret. Hogy mi mindannyian szeretjük-e őt, neki adjuk az első helyet. Ne válaszoljatok, mennyi időt szállunk rá. 24 órát kaptok tőle ajándékba. Nálatok is 24 óra egy nap. Itt is? Nálunk is. Mennyit adtok ebből Jézusnak? Ne válaszoljatok, csak gondolkodjatok el rajta. Egy tizedet adjunk neki legalább. Mennyi az a tized? Ugye 2,4. Neki adjunk. Megér nekünk ennyit Jézus.
Szerintem, wie viel Stunde ist das? 2,4. Éve mi das? Ist Jézus so viel wert für uns?
Margarita nővér előadásaiban a napi szentmisén való részvétel fontosságát hangsúlyozta.
Ich war im Leben so oft krank. Seit ich Schwester bin ich oft krank.
Nagyon gyakran voltam beteg az életem során. Amióta szerzetes nővér lettem, gyakran vagyok beteg. A gonosz azt akarja, hogy én ne létezzem. Állandóan mértéséteni, zavarni akar. Én védekezem, mert tudom, hogy Jézus velem van. És amikor megbetegszem, egyre inkább, egyre közelebb megyek Jézushoz. Már fiatal nővérként így nevelt engem. Néha ott akartam hagyni őt. De hála a jó Istennek, megtartott engem szilárdan. És megmaradtam szerzetes nővérnek.
Halleluja!
És most utólag értem meg, hogy miért voltam akkor beteg. És azt nem megértettem ezt, hogy Jézusen sokkal jobban szeret engem, mint sokakat. Ezért persze csak én állítom így magamnak, de nem így van, mert mindannyiunk az egyformán szeret. Ezt ti is mutatjátok neki, hogy tudom, Uram, hogy engem szeretsz a legjobban. A házunkban 24 órás szentségimádás van. És ezt 2002 óta csináljuk. 24 óra állandóan imádjuk az Urat. 15 éve folyamatosan látjuk Jézusnak az arcát az ostjában. Néha szomorúnak, néha több is koszorúval, sírva. Sok mindent el akar nekünk mondani. Ez valami csodálatos dolog, hogy ott ülhetünk Jézus lábán. Szakítsatok rá időt. Teljesen mindegy, hogy egészségesek vagy betegek vannak, vagy nincsenek problémáitok. Ahogy János is tette Jézusnál, és odahajolhattok az oldalához. Mindent megbeszélhetünk Jézussal.
Alles dürfen Sie mit ihm reden.
A kiengeszteletlenség állapotáról Margarita nővért hallják.
Es gibt fünf verschiedene Sorten nicht vergebene Zustand.
A kiengeszteletlenség állapotának öt különböző formája van. Az első, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Hát nem vagyok kész arra, nem vagyok kész rá, hogy megbocsássak azoknak, akik engem megbántottak. Ha kiengedhetetlenségben élek, akkor mindig inkerült vagyok. Akkor is, hogy az emberek jót akarnak nekem. És akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy mi között hozzá, hogy én milyen vagyok, vagy mi között neked ez a dolgaimhoz. El tudjátok ezt képzelni? Néha ti is így vagytok? Hogyha az ember kiengeszeletlenségben él, ezekre a sebekre nincsen gyógyszer a patikában. Jézus, ami gyógyítunk, mindannyiunkat meg tud gyógyítani, ha megnyitjuk neki a szívünket, meghívjuk majd Jézust. Nagyon fontos, hogy minden embernek bocsássunk. Bárki is volt az, bárki, de bocsássatok meg. Ez volt az, nem tudom én megbocsátani, azoknak, akik engem
bocsátani.
Tehát vannak azonban olyan emberek, akik nem képesek nekünk megbocsátani. Tehát lehet, hogy már oda mentünk és mondtuk, hogy bocsássanak meg, kértünk tőlük bocsánatot. Nem akarnak, tudni sem akarnak róla. Mit csinálunk ilyen helyzetekben? Tehát imádkozunk, a vele barátunkért, hogy tudjon nekünk megbocsátani. Harmadik csoport, vannak, akik önmaguknak nem tudnak megbocsátani. És állandó bűntudatban élnek. Például valaki mondjuk elvetetett egy gyereket. És lehet, hogy őszintén ők már tudta a megnálni.
Volt egy sor lenzt,
és szüntet. Igen, ezt a bőt
neki. Aber sie trägt diese Sünde.
De ezt a bőt még mindig hordozza. Mi lesz belőle? Pszichésen meg fog betegedni. Tehát, hogy nagyon kevésbé bízik az Istenben.
Némba.
Ez a gonosz hatalomtól egyre mélyebben ez a szenvedésben. Ilyen kezdetlenség. Következő.
vannak olyan emberek, akik Istennel adakoznak, mert nagy bő. Isten nem hibázik a méretünkben. Én hibázok az életemben. De Isten. Ez egy egyházközségi elnök. Volt két egészséges gyereke, lett egy harmadik is. Fogyatékos gyerek lett a harmadik. Azt mondta, innentől mi nem megyünk a templomba. Isten ellenázott. Az ember megfeledkezett arról, hogy mit kapott csak úgy magától, ingyen Istentől. Mindenről megfeledkezett. Van egy ötödik. Nem tudjuk, hogyan éltek az őseink. Lehet, hogy háború volt, és lehet, hogy embereket gyilkoltak. Kényszerítve voltak rá. Sebek, és az maguknak sem tudnak az emberek megbocsátani ezeket. Lehet, hogy meg öngyilkosok lettek, vagy megöltek valakit. Valakit lelőnek, nem tudom azt mondani, hogy az ember könnyű megbocsátani. Tehát a háborús történetek. Mondom, hogy mondjassunk miséket az őseinkért. Vannak olyan őseink, akik az alkoholisták voltak. Az apa is alkoholista volt, annak apa is alkoholista volt. Volt egy alkoholista széria. Öngyilkosság sorozat.
Az indiai származású Margarita Valappila nővérrel beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Kék szarvas című mese 6. részét Tóth Levente színművész olvassa fel.
Egy napon azonban megelégelte a várakozást. Fejébe vette, hogy tűzön vízen keresztül felkutatja Tündérszigetet, feleségét, két gyermekét. Nekivágott a nagyvilágnak, s hogy mi minden történt vele, mennyi viszontagságot kellett kiállnia, mennyi veszedelemmel kellett megküzdenie, az szinte el sem mondható. De hát ki maga is elképzelheti, ha csak annyit tud is, hogy a császárfi egy repülőládán tette meg útjának első részét, egy ügyes, vándorló mesterember szerkesztette a számára. A láda azonban tüzet fogott egy lángokádó szakadék felett, és ruzvanszad a mély, viharzó tengerbe zuhant. Hát onnan hogy menekült? Úgy, hogy megragadta egy óriási hal farkát, és akármennyit bukdácsolt is a hal nem eresztette el, ameddig csak meg nem látta a szárazföldet. De vajon miféle szárazföld volt az? Nem más, mint az emberevők országa, s Ruzvanszad bizonyosan ott is végzi az életét az emberevők katlanában, ha az utolsó percben, amikor már-már a bugyogó vízbe hajította az emberevők fűszakácsa, fel nem kapja és magával nem ragadja egy hatalmas rukmadár. S a rukmadár karmaiból onnan vajon hogyan szabadult? Csak úgy, hogy a madár a fiókáinak szánta ezt az apró falatot, ő maga inkább csak óriásokkal táplálkozott, és ezért a zsákmányt élve rakta le fészkébe. A fiókák jól kiköszörülték a csőrüket, mielőtt hozzáláttak volna, de közben földrengés támadt, és összedöntötte a hegyet, amelynek tetején a fészek állott. S a hegyomlás nem zúzta agyon Ruzvanszadot, nem bizony, mert lágy, füves rétre hengeredett a hegy tövében. És ez még csak a kisebbik fele sincs mindannak a rengeteg kalandnak, amelyet Ruzvanszad megélt, és amelyből hol szerencsével, hol bátorsággal, hol ésszel, hol erővel verekedte ki magát. De közben akármerre járt is, szárazon vagy vizen, sivatagokban vagy népes városokban, fagyban vagy forró napsütésben, soha egy percre sem feledkezett meg arról, akit keres. Nem feledkezett meg róla, de lassan már-már feladta a reményt, hogy valaha is megtalálja. Hiszen kerek 10 esztendeje vándorolt a világban, s Tündérszigetnek még csak a tájékára sem vetődött el soha. Csüggetten bolyongott egy nagy erdőben, vastag törzsű, dúslombú fák és bogyótermű, magas bozótok között, s hallgatta a lepergő fenyőtűk zizegését a száraz avaron. Hanem egyszerre csak megrezzen a bozót. Ruzvanszad oda tekint, s látja, hogy szépen, fiatalon, mosolygósan maga Seherisztáni lép ki a tisztásra. Ruzvanszad csak bámulta, egy hang sem fért ki a torkán. De beszélt helyette a Tündér királynő. Amikor elbúcsúztam tőled, azt mondtam, hogy nem látsz többé soha. Ezt kellett mondanom, mert törvényeink szerint újabb próbát kellett kiállanod. 10 kerek esztendeig kellett a világban vándorolnod, anélkül, hogy hűségedet megszegjed, reménységedet feladjad, bátorságodat elveszítsed. A 10 esztendő letelt, és most eljöttem, hogy véget vessek bánatodnak. Keserves próba volt, suttogta Ruzvanszad. Az volt, elismerem, felelte Seherisztáni, kemény próba, de megérte. Mert most már azt is megmondhatom, amit eddig titokban kellett tartanom. Az a kutya, amelyre gyermekeinket bíztam, Tündérország legbölcsebb tanítómestere, nincs, aki nála jobban érteni a tündérséget. Tündér is, kutya is. Képzelheted, milyen hűséges, milyen becsületes, okos. Ő nevelte kettejüket egészen mostanáig. Ha akarod, mindjárt láthatod is őket. Hogy akarom-e? Kiáltott fel Ruzvanszad. Egyéb vágyam sincs. Seherisztáni tapsolt egyet, s a bozótból előlépett a kutya, nyomában pedig 2 nagyobb bacska gyermek. Az egyik szép volt, mint a nap, a másik szép, mint a hold, s mind a kettő egyképpen hasonlított apjára is, anyjára is. A kutya illendően meghajolt a herceg előtt, a 2 gyermek pedig apja nyakába ugrott. Ruzvan Szadnak meg a jótét királynőnek csak úgy potyogott a könnye, és a derék kutya is alig győzött szipogni a meghatottságtól. Amikor aztán jól kísírták, kiörvendezték magukat, így szólt Seherisztáni. No, szedelőcködjünk, gyerünk. Hová? Kérdezte Ruzvan Szad. Hová? Ismételte a királynő. Hát haza, Tündérszigetre. Áll-e még Tündérszigeten a törvény, hogy ha nem érem fel észel, amit cselekszel, nem kérdezhetek és nem vethetek a szemedre semmit, hanem így kell szólanom magamban. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül, tudakolta Ruzvan Szad. Áll. Hogy ne állna? Válaszolta a tündér királynő. Hát akkor mondok én neked valamit, feleségem, szólt Ruzvan Szad. Ne menjünk mi Tündérszigetre, gyerünk inkább Kínába. Elég próbát kiálltam életemben. Szívesebben élnék most már olyan országban, ahol mindent felérek ésszel. Belőlem úgysem lesz jó tündér, belőled azonban még jó asszony lehet, és a gyermekeinkből is derék embereket nevelhetünk. Seherisztáni egy kicsit elgondolkodott, aztán bólintott. Nem bánom, mondta. Van egy húgom, arra ráhagyom az uralkodást, én pedig veled megyek. Mindjárt el is küldte a kutyát, hogy vigye meg a hírt Tündérszigetre. Fújja meg a varázssípot? Kérdezte Seherisztáni. Hívjam a felhőjáró hintót? Jó lesz gyalogszerrel is, felelte Ruzvan Szad. Egy-két nap alatt így is hazajutottak. Ruzvan Szad bemutatta Ak szüleinek feleségét, meg a két gyermekét, és attól fogva békésen, boldogan éldegéltek együtt az egész császári család. Néhány esztendő múlva meghalt az öreg császár, és Ruzvan Szad vette át tőle a kínai trónust. Jóságosan, igazságosan országolt sokáig, és Seherisztáni, akinek magának is volt egy kis jártassága az uralkodásban, gyakran segítette a férjét tündérszívű jó tanácsaival.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Kék Szarvas című mese 6. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Felolvasta Tóth Levente színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, Piros a mát a mafáról, körte fáról körtét, akasz medgyet füleidre, szedj a próri biszkét. Falatozz a földről epret, dús bokorról málnál, tálba szedd a sötét fedret, vödörbe a szilvát. Itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, Barackfának tetejéről, integes a napnak, szőlőtőke ezer fürtjét, huttonyodba dobja. Végül itt egy görög dinnye, hatalmas zöld labda. Gurincs haza, úgysem fér be gyümölcs kosaratba. Itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, Itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, itt van a nyár, 100 nap sugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le,
gyorsan szedd le, félig a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt, persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományuk, kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 141. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szentáldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szentáldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.